lezárult a Magyar Élelmiszerbank adománygyűjtése, amihez a Tesco is csatlakozott. Miről van itt szó pontosan, és mennyire volt sikeres ez a gyűjtés?
Így van, a Tesco 15. alkalommal csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület téli vagy karácsonyi tartós élelmiszergyűjtéséhez. Ez egy hétvégi akció tulajdonképpen. Pénteken, szombaton és vasárnap kérjük arra a vásárlóinkat, hogy ha intézik ők a hétvégi bevásárlást, akkor gondoljanak a rászorulókra és nélkülözőkre, és valamilyen formában egy-egy tartós élelmiszerrel támogassák őket. Ez lehet akár liszt, rizs, olaj, cukor, vagy akár édesség a gyerekeknek, amit aztán az élelmiszerbank juttat el a nélkülözőkhöz.
Ha jól tudom, akkor a Tesco adománycsomagokat is állított össze az üzletekbe. Mit lehet tudni a csomagok tartalmáról?
Igen, tavaly teszteltük már az úgynevezett adományvacsora csomagunkat 10 áruházunkban, most viszont már 109 hipermarketünkben volt elérhető ez a csomag. Ez egy előre összekészített csomag volt, amiben egy 4 fős család komplett vacsorájához elegendő alapanyagok voltak találhatók. Volt benne egy csomag tészta, paradicsomszósz, puding elkészítéséhez szükséges hozzávalók, illetve egy mézes puszedli.
Viszont ahogyan is elmondta, nem csak a csomagokat tudták adományozni az emberek, hanem tartós élelmiszereket is. Ez a fajta adományozás mennyire volt népszerű?
Minden idők legsikeresebb adományozásán vagyunk túl. Elképesztően büszke vagyok mind a kollégáinkra, akik segítették, mind az önkéntesekre, akik szintén részt vettek ebbe a kampányba, és nem utolsó sorban a vásárlókra, hiszen a 3 nap alatt a 150 áruházunkban mintegy 153 millió forint értékben gyűlt össze termék. Ez körülbelül egy ilyen 150 tonnányi élelmiszert jelent, ami ennél még fontosabb, hogy ezt az adományt a Tesco 20%-kal kiegészíti pénzbeli támogatásként, így több mint 30 millió forinttal fogjuk tudni támogatni az élelmiszerbank munkáját.
Már most érzékelhető volt ez a bizonyos karácsonyi szellem, ez az odafigyelés, szolidaritás?
Igazából, mivel nem először találkoznak a vásárlóink ezzel a kampánnyal, én azt gondolom, hogy ők, mert ha meglátják a zöld mellényt viselő önkénteseket, pontosan tudják, hogy miről van szó. Az, hogy a tavalyi eredményt mintegy 20%-kal felülmúlta az összesen összegyűlt élelmiszernek a mennyisége, én azt gondolom, hogy itt nem csak a karácsony szelleme, hanem az együttérzés és minden összeáll, és a vásárlók egy emberként állnak a kampány mellé. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy egy ilyen fantasztikus eredményt tudtunk együtt elérni.
Ugye a tavalyi és tavaly előtti évben elég nehéz gazdasági helyzetben voltunk, nem csak mi, hanem szerte a világban az emberek. Azt el lehet mondani talán, hogy amikor egy jó évet zárnak az emberek, akkor szívesebben adományoznak?
Alapvetően szerintem ez nem csak ezen múlik. Én azt gondolom, hogy az a kampánynak az egyik sikere, hogy nincsen megmondva, hogy ki mennyivel támogathatja. Tehát, hogyha valakinek egy kiló cukor, egy kiló liszt fér bele, ami az ő költségvetésébe, ami egy pár százas tétel, vagy néhány szem szaloncukor, amivel ő azt gondolja, hogy egy gyereknek kicsit boldogabbá vagy könnyebbé teheti az ünnepét, az is nagy segítség, hiszen összeadódik. Ha valaki nyilván többet tud adni, az még jobb, hiszen még több emberhez el tudunk jutni. De én azt gondolom, hogy ennek a kampánynak az az egyik sikerének a kulcsa, hogy nem szab határt igazából emberek között, hanem mindenki amennyivel tudja, annyival támogatja.
Az előző években a liszt volt talán az egyik leggyakoribb adomány így a tartós élelmiszerek terén. Most is ez dominált, vagy mit lehetett látni?
Igen, alapvetően a cukor és a liszt, ami a legnépszerűbb termékek között van. Én azt gondolom, hogy amikor tartós élelmiszerre gondolunk, akkor ez az első, ami beugrik az embereknek úgy nagy általánosságba, de azért itt is akkor a jövőre nézve akár egy jó tanács, hogy a tészta, vagy a különböző szószok, konzervek, azok ugyanolyan jó segítséget tudnak jelenteni.
Hogyan jutnak el egyébként ezek az adományok a rászorulókhoz?
Az adományok szétosztásában ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a partnerünk, és ők tulajdonképpen az áruházak környékén az ő önkéntesség, illetve azok a civil szervezeteknek a segítségével osztják szét ezeket az élelmiszereket, akik ott vannak a gyűjtés során. Tehát jellemzően azoknak a szervezeteknek a képviselői vesznek részt önkéntesként ebben az egész akcióban, akik aztán közvetlen kapcsolatban vannak a rászorulókhoz. Összegyűjtik az élelmiszereket, utána azt különböző porciókban rakják, hogy ugye mindenkinek mindenből jusson, és aztán azt úgy osztják tartják ki, egyrészt karácsonyig, de ebből még fog jutni az új évre is, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több embernek tudunk így segíteni, hogy egy picit könnyebb és szebb legyen az ünnep.
Na most ugye minden idők legsikeresebb élelmiszergyűjtése volt az idei. Darabszámban látszik a növekedés, vagy egy-egy adomány értéke nőtt meg az előző évekhez képest?
Darabszámban mindenféleképpen, hiszen tulajdonképpen több mint 17%-os növekvény ez a 152 tonna adomány. Tavaly 134 tonna gyűlt össze. Az idei 152 tonna 153 millió forint értékű adományt jelent. Úgyhogy szerintem mind a kettőben egy fantasztikus növekedés állt így össze.
Várható egyébként még az év hátra lévő részében valamilyen adománygyűjtés, vagy valami karácsonyi jótékony célú felajánlás a Tesco részéről?
Mi most jelen pillanatban a másik stratégiai partnerünkkel, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő kampányának adunk helyet, így most a kasszáknál 250 forintos adománykuponokkal tudják támogatni a segélyszervezet munkáját a vásárlóink. Egészen december 31-ig lesz lehetőség minden Tesco áruházban ilyen adománykuponok vásárlására.
Az elmúlt percekben a Tesco külső kommunikációs menedzserét, Varga Esztert hallották. Bár a súlyosan aszályos 2022-es évinél több kukorica termett idén, ám az országosan jelenlévő aflatoxin szennyezettség miatt nehéz helyzetben vannak nem csak a gazdák, a feldolgozók is. Renk Zoltán, a Hungrana kukoricafeldolgozó vezérigazgatója, Rádió Napvendége című műsorában elmondta, nagyon nehéz és költséges kiszűrni a fertőzött szállítmányokat átvételkor, különösen úgy, hogy sokan a tavalyi jó minőségű tételekhez keverve akarnak megszabadulni a fertőzött idejétől. Párkányi Gábor, a Metrocontrol Hungary ügyvezetője arról is beszélt, hogyan tudják a súlyosan rákeltő aflatoxin mennyiségét csökkenteni a gazdák a betakarított terményben. Lakatos László interjúja.
A feldolgozóhoz beérkező kukorica az most jelenleg mennyire fertőzött, vagy nem lehet így általánosságban elmondani? Mert én ugye azt hallottam, hogy most ez sokkal nagyobb probléma, mint korábban volt, tehát most nagyon nehéz kiszűrni a nem fertőzötteket.
Olyan szempontból súlyosabb a helyzet, mint azt hiszem, hogy bármikor, hogy a szárazság nagyon-nagyon nagy volt nyáron, tehát gyakorlatilag másfél hónapig nem esett az eső. És ugye ez a legnagyobb okozója ennek a problémának. Tehát az megfigyelhető volt, hogy ahol esett csapadék, esetleg ott vagy nem, vagy sokkal kisebb mértékű volt a fertőzöttség. Az ország minden területén jelen van, tehát ez mindenképp különbözik gyakorlatilag a korábbi évek tapasztalatától, hogy régebben, mondjuk 2 évvel ezelőtt is volt egy ilyen probléma, aztán 2012-ben, tehát 12-ben tört be ez igazából Magyarországra, azt gondolom, hogy az volt az első igazi tapasztalása a magyar gazdálkodóknak, meg a feldolgozóknak ezzel a problémával, de akkor egy jól lehatárolható területen volt, egy néhány megyét érintett, egy régiót, most sajnos azt kell mondani, hogy mindenhol jelen van, köszönhető ennek az óriási szárazság. Illetve a másik nagy probléma, hogy sokkal magasabb értékeket mérünk a kukoricában, mint bármikor eddig. Tehát mondjuk a korábbiaknak a 2-3-4-szeresét mérjük átlagban, mondjuk, mint 2 évvel ezelőtt akár. És ez ugye mindenképp megnehezíti, hiszen nagyon kicsinek tűnik ez a, nem tudom, 2 per milliárd, vagy 5 per milliárd, de ez mire bedúsul, vagy koncentrálódik a tejben, mondjuk, vagy egy tejtermékben, az nem véletlenül meghozva ez a határérték. Viszont, hogyha eleve már magasabb a kukoricának a fertőzöttség, akkor valóban ki kell válogatni azt, amit tudunk használni, és mivel az ország területén jelen van a probléma, és mivel nagyon magas határértékek vannak, ezért nagyon nehéz kiválogatni. Egyet tudunk tenni, minden egyes átvett teherautót tesztelünk, mérünk, a lehető leghomogénebben próbáljuk a vizsgálatot elvégezni, azért, hogy biztosan mondhassuk, hogy amit átvettünk kukoricát, az jó, és az abból készült takarmány is jó lesz.
Na most nem tudom, kihez intézem ezt a kérdést, de hogy lehet ezt megnyugtatóan kiválogatni? Mert ugye a gazda dolgozott ezen egész évben, benne áll a pénz, költségei voltak, és ugye ő az aratást követően fog majd pénzhez jutni, ilyenkor járul a kasszához, vagy járulna, ha át lehet venni ezt a kukoricát. Hogy lehet ezt jól kiválogatni? Hiszen ez egy szemes takarmány, ömlik, vagy nagy teherautónyi, ez úgy bekeveredik, hogy itt gyakorlatilag az egész szállítmány akár toxinos lehet.
A legfontosabb szerintem, hogyha valakinek van egy megtermett tétele raktárban, azt javasoljuk, hogy először saját maga próbáljon meg meggyőződni, hogy mi az alapanyag, mivel állunk szemben. Ez azt jelenti, hogy még a raktárban, aratás után érdemes neki kérni egy reprezentatív mintavételt egy akkreditált független szervezettől, akik ezt az alapos mintavételt elvégzik. Utána jön egy kulcsfontosságú folyamat, ez a minta előkészítés. Ez azért fontos, mert ez egy heterogén eloszlású paraméter. Sokkal könnyebb keményítőt mérni a kukoricában, mert minden szemnek van keményítő tartalma 50-től 70-ig, de van az aflatoxin, amit gyakorlatilag az aspergillus gomba termel, anyagcsere melléktermék. Nem minden szemet fertőz, szerencsére, bár hogyha alacsony mértékben mindegyiket fertőzne, sokkal könnyebb lenne a mérése. Ezek a mértékegységek, amiket Zoltán is itt említett, ez úgy néz ki, hogy tényleg van egy kiló kukoricánk, ami körülbelül 3000 szem. Abból a 3000 szemből lehet, hogy csak egy, kettő vagy három szem fertőzött, de azoknak a szemeknek az aflatoxin tartalma az több 10000 ppb is lehet. Hogyha mondjuk 10000 ppb és egy szem van benne, akkor ugye osztva 3-mal meg 1000-re, tehát az egy 3 ppb körüli fertőzést jelent, de ha kettő szem van, akkor már 6, ha 3, akkor 9 vagy 10, illetve ugye ez sincs kőbevésve, hogy ennyit tartalmaznak, mert ez is változhat. És amiért még nagyon különleges ez az idei év, hogy úgy érezzük, hogy egészen máshogy viselkedett a gomba élettanilag is, és valamiért ezek az aflatoxin koncentrációk is egészen máshogy oszlanak el, mint 2 évvel ezelőtt, hogy ne is menjünk vissza a 12 évvel ezelőtti példához. Tehát, hogyha megvan a raktárban a tétel, van egy jó reprezentatív minta, van egy profi minta előkészítés, és van egy akkreditált labormérés referencia módszerre, akkor legalább a kiinduló állapotról van valami elképzelésünk, mert az a legborzasztóbb, amikor a termelők nem is tudják, hogy miük van, és így próbálnak megszállítani, vagy esetleg tételeket összekeverni egymással.
Na jó, de most vagyunk azon a ponton, ami 2 évvel ezelőtt nagyon komoly gondot jelentett, mert többen meg akartak szabadulni ezektől a tételektől, úgyhogy gondolták, hogy már jó fölhigítják. Na de hát ez a tárolás során aztán elkezd dúsulni, nem?
Dúsulhat, igen, de alapvetően, hogyha a kukorica betakarítás után egy alapos szárítás tisztításon megy keresztül, akkor azért ez korlátozható, ez a dúsulás. Ugye az idei évnek pont az is az egyik problémája, hogy akkor a szárazság volt, hogy majdnem a szabvány határértékre, tehát 14-14,5%-ra leszáradt a kukorica lábon, úgy mondják, tehát még betakarítás előtt kint a száron, és ezért 1-2%-kal nedvesebb volt, nagyon sokan úgy gondolták, hogy jó lesz ez, nem verik magukat költségbe, nem fogják leszárítani és megtisztítani, mert nyilván egy komoly költségtételt jelent még az 1-2% leszárítás is, és így rakták be a tárolókba. Tehát ez is egy nagyon nagy veszély, ugye erre már gyakorlatilag a szakma fölhívta 2 hónappal ezelőtt a gazdálkodók figyelmét, hogy ezt ne tegyék. Arra is fölhívtuk a figyelmet, hogy ha tudomása van arról, hogy az ő tétele fertőzött, akkor ne keverje össze azzal a tétellel, amit jónak vél, vagy mondjuk egy laboratórium jónak minősített, hiszen akkor minden fertőzött lesz. Ugye a probléma az, hogy azok a takarmány alapanyagok, aztán majd az élelmiszer is, ami ebből készül, az már homogén. Tehát amit az előbb a Gábor említett, hogy milyen nehéz megtalálni ezeket a szemeket, ez egy probléma, viszont a belőle készült élelmiszer vagy takarmány az már homogén lesz, hiszen ott ez egy olyan eljáráson megy keresztül, ami homogenizálja ezt. És ezért mindenképp szükséges gyakorlatilag az elővigyázatosság. Nagyon sok gazda felelősen viselkedik, és nagyon sok gazda ezt megteszi, és sajnos vannak idén is ügyeskedők, már látjuk mi is, akik próbálkoznak gyakorlatilag akár még a tavalyi jó minőségű terméssel is összekeverni, hiszen van olyan gazdálkodó, akinek tavalyi terménye is van raktárban, várta a jó árat, és akkor akart eladni, és már láttuk azt, hogy próbálja ezzel is összekeverni. Ezzel tulajdonképpen még nagyobb kárt okoz, mint magának, mint pedig a feldolgozóiparnak.
És ezt egyébként mennyire biztosan lehet kiszűrni, mondjuk a gyárkapuban? Mert ha jól értem, ilyenkor kampány van. Tehát jönnek egymás után a teherautók, sok-sok-sok tonna kukorica, és akkor ezekből minden egyes pontról kell venni mintát. Tehát ez rengeteg idő, energia, végső soron pénz. És ehhez képest a hatásfoka ennek mennyire lehet jó?
Hát ha megfelelő időt, energiát, pénzt tudunk rászállni, akkor azért jó hatásfoka. Nyilván ezt egy laboratóriumban könnyebb megtenni, egy gyárkapuban nehezebb, hiszen ott ömlik be gyakorlatilag az áron naponta 100-150 kamion, mondjuk ez a nagy gyárak tekintetében, mint ami mi is vagyunk, de akkor is rá kell szállni. Mi gyakorlatilag fölvettünk plusz létszámot, laborkisegítőket, a mérlegházba plusz embereket, és 0-24-be gyakorlatilag 2 gépet vettünk, plusz még gyakorlatilag külső laborokkal is dolgozunk, független akkreditált laborokkal, tehát hogy őrült költség, de muszáj, és azért azt gondolom, hogy megvan az eredménye, tehát hogy ez a ráfordítás ez eredményes, sikerült gyakorlatilag annyira jól mérni, meg annyira jól megfogni, hogy az ebből kijövő takarmányok is határérték alatt vannak, tehát értékesíthetők takarmányként. De azért a jó hír az, hogy mindennek ellenére, hogy országosan kiterjedtebb és magasabb értéket mérünk, azért sok jó is van az országban. A kérdés az, hogy ez a sok jó, ez elegendő lesz-e a hazai feldolgozóiparnak és takarmányiparnak, és azért itt még komoly kérdőjelek vannak.
Párkányi Gábort, a Metro Control Hungary ügyvezetőjét és Renk Zoltánt, a Hungrana vezérigazgatóját hallották. A kötelezettségeink után közlekedési információk, fél nyolckor friss hírek itt a Reggeli Monitorban.